Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Andor Tóth Anna. Indul a hétvégi menetrend, egészen 11 óráig jövök különböző beszélgetésekkel a gazdaságról, kultúráról, életmódról, fenntarthatóságról. Az első órában a reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgetünk, azonnal kezdünk.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
A jemeni huszik hónapok óta tartó támadásai miatt a Vörös-tengeren, a Szuezi csatornán áthaladó tengeri kereskedelmi forgalom több mint 40%-kal csökkent. Ez elsősorban a szénhidrogének és a gabonafélék Európába történő szállítását érinti hátrányosan. A Szuezi csatornát működtető Egyiptom számára ez felér egy gazdasági katasztrófával, mivel 40-50%-kal estek vissza az ebből származó bevételei. November óta az Irán által támogatott huszik 40 támadást intéztek kereskedelmi hajók ellen a Vörös-tengeren és az Ádeni-öbölben, amelyek közül egy halálos kimenetelő volt. Henry Gergellyel, az IBM First magyarországi értékesítési igazgatójával Nagy Károly beszélgetett a Vörös-tengeri válság gazdasági következményeiről.
Jó ideje, gyakorlatilag tavaly ősz óta a Vörös-tengeri szoros igencsak nehezen járható a Szuezi csatornán keresztül, és hát nagyon úgy tűnik, hogy a legrosszabbul Egyiptom jár ezzel kapcsolatban. Egyiptom miért kulcsfontosságú szereplője a Szuezi csatornának, és milyen következményei vannak még annak, hogy a jemeni huszik támadják a hajókat?
Igen, valóban Egyiptom az egyik legnagyobb károsultja ezeknek az eseményeknek, hiszen a Szuezi csatornán, vagyis pontosan abban a Bab el-Mandeb szoroson keresztül a világ áruforgalmának, konténeres áruforgalmának legalább 21%-a áthaladt, és ugye emiatt jelentős veszteséget szenvednek el, pénzügyi veszteségeket. Az eddigi információink alapján, amiket tudunk, nagyjából a ebből származó bevételek 40-50%-kal csökkentek az elmúlt időszakban, az előző év azonos adataihoz képest, amit egyes források akár több mint 300 millió dollárra is becsülhetnek, amit nyilván tudhatunk, hogy alapvetően Egyiptom gazdasága ez egy hihetetlenül nagy kiesést jelent. Alapvetően, hogy mellette még milyen problémákat jelenthet, hát nyilván azért ez egy meghosszabbodott hajóforgalmi utakat jelent, mivel nem egy kikerülhetetlen szorosról van szó, azonban jelentősen lecsökkentette ezt korábban, illetve még mind a mai napig lecsökkenti a konténeres hajó utakat. Viszont ez a jó reménység fokánál tett Dél-Afrika felé megkerülhető, ami egy jelentős időintervallum hosszabbodást jelent, tehát ez egy 15-25 nap közötti időszakra tehető, plusz nyilvánvalóan költségeiben is azért ez egy magasabb árkategóriába esik, de sokkal biztonságosabb ezáltal.
Mennyivel magasabb így a konténeres szállítás, és mennyire okozhat esetlegesen egy újabb inflációs felpörgést világszerte?
Alapvetően mi nem számítunk inflációs változásokra emiatt, hiszen Magyarország inflációjában is 1,5%-os szerepet játszik a konténeres hajóztatásnak a költsége. A COVID előtti időszakban nyilván akkor volt a legkedvezőbb az árfekvése, akkor nagyjából 1200-1300 dollár körül volt egy konténeres hajónak a költsége, ez felment a COVID időszak alatt 3-4-szeresére, és sőt volt olyan időszak, amikor 8-szoros pénzt kellett fizetni. Nyilván ez a COVID után azért, miután a konténerhelyzet rendeződött, tehát a konténerek egyenes arányba kerültek, és mindenki tudott folyamatában szállítani, ez visszaállt. Ehhez képest azért most is azt látjuk, hogy egy jelentős ugrás volt. Most olyan 2700 dolláros költség között tudnak rendelni konténerre Kínából Magyarországra.
Milyen egyéb gazdasági következményei vannak annak, hogy ez az úgynevezett Bab el-Mandeb szoros gyakorlatilag blokkolva van? Hát ritkán azért mennek át rajta a hajók, de messze nem annyi, mint korábban, mielőtt elkezdték volna drónokkal, rakétákkal támadni a térséget a huszik. Szóval más esetleg cégek áttelepülését érzékelték-e?
Valóban ugye, ahogy beszéltük, ugye itt a hajóforgalom közel 40%-kal csökkent, így azért látható, hogy még mindig vannak azért olyan cégek, akik bevállalják ezeket a kockázatokat, de nyilván ez egy nagyon fontos pontja a gazdaságnak. Azonban ezen felül látunk több kritikus pontot is, több szoros hajószorost is. Az egyik az a Boszporusz szoros Törökországnál, ahonnan a búza importnak a nagy része érkezik, a Hormuzi szoros, ahonnan az olajat szállítják, vagy amin keresztül az olajon, illetve a Formosa szoros, ami a félvezetők szempontjából egy nagyon-nagyon fontos pontja a hajózásnak, és ezek viszont megkerülhetetlenek. Tehát, hogyha itt bármi történne, akkor itt teljes elzárásra, teljes blokkádra lehet számítani, viszont jelenleg ezeket még tudják tartani. Azt látjuk, hogy ez a blokkád, ez most rávilágít arra, hogy a tengeri utak nem biztonságosak, és hogyha valakinek érdekében áll, akkor természetesen meg fogja ezeket támadni. Így a világhatalmak a szállítási költségek csökkentésére kell, illetve a protekcionizmusra, tehát a védelemre kell törekedniük. Két kiváltókat látunk. Az egyik pontosan az, hogy cégek áttelepülnek Európába. Azért ezt Kínából már láthatjuk, napelemes cégeknek a jelentős többsége akár Németországba, akár Lengyelországba áttelepült, ezáltal ugye lecsökkentve a leszállításnak a költségeit. Ez azt is jelenti, hogy egyrészt a gyárakat, illetve magát a gyártási folyamatokat is ide áthelyezik, illetve akár csak egy raktározási központot hoznak ide létre, ezáltal az európai partnereket könnyebben kiszolgálva. A másik pedig, amit látunk, ez egy úgynevezett friendshoring esemény, ez az offshore kifejezésből érkezik, itt igazából egy bizalmon alapuló pénzügyi-gazdasági kapcsolatot értünk, tehát most elkezdődött egy olyan folyamat, ami által partnerek a bizalmat elkezdték egymásba még jobban belefektetni, illetve csak azok felé, a partnerek felé nyitni, akik tudják, hogy biztosan fognak szállítani, ezáltal akár magasabb költségeket is megfizetve ezekért a termékekért.
Tudom, hogy a devizák mozgása nem mindig függ attól, hogy mi történik egyébként a reálgazdaságban, de mondjuk a sokat emlegetett Egyiptom pénz, az egyiptomi font, vagy akár a dél-kelet-ázsiai pénzek az elmúlt időszakban sokat gyengültek, amiatt, hogy akadozik a tengeri kereskedelem, vagy ez a mindennapi átváltásokban, árfolyamokban nem annyira érzékelhető?
Egyiptomban ez mindenféleképpen érzékelhető volt. Sajnos ezt nem lehet elkerülni egy ilyen jellegű gazdasági úgymond katasztrófa mellett, hogy ezt ne érezze meg maga a gazdaság, illetve a helyi deviza, viszont a dél-kelet-ázsiai déli államoknál ez nem volt jellemző, sőt, mivel nagyon sok konténerszállító hajó Dél-Afrikában meg is áll akár tankolni, ezért ott egy alapvető gazdasági fellendülést látunk, tehát a dél-afrikai rand például egy erősödő tendenciát mutat már az elmúlt időszakban, viszont alapvetően a főbb devizákra ez nem volt hatással.
Harry Gergellyel, az IBAN First magyarországi értékesítési igazgatójával Nagy Károly beszélgetett.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Soha nem volt még ennyire közel az atombomba legyártásához Irán, mint most. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, a Világgazdasági Intézet munkatársa azt mondta, Irán nukleáris programjának keretein belül végez több kísérletet, azonban továbbra is kitartanak amellett, hogy ezek nem fegyverkezés szempontjából zajlanak, hanem kizárólag polgári célokat szolgálnak. Hozzátette, hogy Irán legfelsőbb vezetője nagyon szigorú vallás szerint vezeti az országot, és az ő engedélye nélkül nem készülhet el atomfegyver. N. Rózsa Erzsébet arról is beszélt, hogy az irániaknak nem áll érdekükben az, hogy az Izrael elleni konfliktus eszkalálódjon. Berle Attila interjúja.
Felgyorsították az irániak a nukleáris programjukat. Ez minek tudható be? Van esetleg köze az izraeli konfliktushoz?
Ugye Irán nukleáris programja 2015-ben a nukleáris megállapodással úgy tűnt, hogy egyfajta kielégítő ellenőrzés, megfigyelés és korlátozás alatt van. Ráadásul 2005 óta Iránban Hamenei Ajatolla nukleáris fatvája van érvényben, ami azt mondja ki, hogy az iszlám köztársaságban tilos a nukleáris fegyverek előállítása, felhalmozása és még a használata is. Na most ehhez képest, amikor Donald Trump kilépett a megállapodásból, hát ez elég rosszat tett a dolognak, mert az irániak kezdték volna próbálni. Egy évig mindent betartottak továbbra is, utána pedig, ha egy év letelt és nem értek el semmit, nem tudott jönni senki se velük üzletet kötni, és a többi, és a többi, és így aztán elkezdték összesen 5 vagy lehet, hogy 6 lépésben előre bejelentett módon közölték, hogy most ebben fogjuk átlépni azt, ami a megállapodásban van, hát ha visszajönnek a külföldi partnerek. Ez nem történt meg, és azután hiába a Biden kormányzat, vagy személy szerint Joe Bidennek már a választási kampányában benne volt az a pont, hogy Iránnal újra tárgyák és újra kötik az atomalkút, ez nem történt meg, nagyon sokáig, jó sokáig Bidenék oldaláról nem, utána, amikor ők mentek volna, addigra Irán nem volt olyan helyzetben, tehát gyakorlatilag mára nagyon sokan azt mondják, hogy az atomalkú lejárt. Közben viszont Irán éppen azért, mert nagyon súlyos fenyegetéseket észlel, ugye ne felejtsük el, hogy Iránnak is vannak saját nemzeti érdekei, és amikor őt folyamatosan fenyegetik szóban, és hát ugye most ebben az adok kapokban Izraellel, hát konkrétan is, de hát ezelőtt is már évek, évtizedek óta beszélünk arról, hogy iráni atomtudósok rejtélyes módon meghalnak, likvidálják őket, utcán megölik őket, vagy pedig iráni a nukleáris programhoz tartozóval a létesítményekben rejtélyes szabotázsakciókra vagy robbanásokra kerül sor. Hát így ezután Irán is nyilván elkezdett lépegetni, és a kérdésébe olyan szempontból, hát most elég nehéznek látom a helyzetet magam is, hogy most már hangzott el olyan, igaz, hogy még mindig nem Khamenei ajatollahtól, hogyha nagyon támadják Iránt, vagy ha további támadások érik, akkor bizony Irán tovább lép, hiszen maga a technológia sor, az megvan neki. Ugye a nukleáris hűtőanyag ciklusról azt kell tudni, hogy az kettős felhasználású, használható civil célra, katonai célra, és az végül is a felhasználótól fog függni, hogy ő mire használja. Irán mindeddig azt mondta, hogy csak civil, de hát ugye tagadhatatlan, hogy amikor úgy észlelte, hogy neki elrettentenie kell, tovább lépnie kell, akkor haladt előre. Máig mégis úgy gondoljuk, hogy belül van effektíve használat katonai célra nem történt. Jól lehet, azért vannak most már olyan elemek, amelyek föl lehet tenni a kérdést, hogy na és ez mire lenne jó civil programban.
Tehát technikailag nézhetjük úgy is, hogy mindössze egy politikai engedélyezés választ el minket attól, hogy akár egy atombombát elkészítsenek az irániak.
Khamenei ajatollahnak ez egy vallási dekrétuma. Ez nem egy egyszerű politikai kijelentés vagy bejelentés. Ráadásul ugye Khamenei ajatollahnak, aki 1989 óta Irán legfőbb vezetője, és az isteni törvények értelmezése alapján állapítja meg, ő jelöli ki külbelpolitika, biztonságpolitika, gazdaságpolitika, stb. Irányait. Az ő legfőbb célja, hogy ezt a sajátos politikai modellt, a Velayat-e Faqih-ot, a vallástudós irányítását fenntartsa és örökül hagyja. Na most, ha ő visszavonná ezt a fatvát, az egyszerűen nem biztos, hogy túlélni ez a modell, olyan szinten berengetni a modellt, amit szerintem, és nagyon sokak szerint nem engedhet meg. Ugyanúgy nem engedheti meg magának Irán, amíg ez a fatva hatályban van, hogy tetten érjék és fegyverrel találják a kezében. Tehát én azt gondolom, hogy amíg Khameneitől más nem hangzik el, már pedig szerintem nem tud elhangzani más, addig ez a nyilvános atomfegyver irányába lépés, az egy-két ember fenyegetőzése lesz. A végső szót mindig Khamenei mondja ki Iránba, az ő végső szavával szemben nem tehet senki semmit.
Mennyire titkos egyébként az irániaknak ez a nukleáris programja? Például gondolok arra, hogy az ENSZ ellenőrök mennyire tudnak ebbe belelátni?
Amennyire én tudom, Irán szempontjából jelenleg is hatályos az a bizonyos teljes körű biztosítéki megállapodás, amit Irán akkor kötött, ami 1968-ban vagy 69-ben csatlakozott az atomsorompusz szerződéshez. 1970-ben megkötötte a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel ezt a megállapodást. Azok a létesítmények, amelyek ez alá esnek, én úgy tudom, hogy talán ebben az ellenőrzés változatlan, és hát ha figyeltük a nemzetközi híreket, azt is tudtuk, hogy a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség vezetője, Grossi, többször is járt Iránban, tehát nem az van, hogy Irán elzárkózik, tárgyalások zajlanak. Amit a nukleáris megállapodásban pluszokat Irán bevállalt, azok viszont tudomásom szerint nincsenek, vagy nem úgy vannak ellenőrzés alatt.
Mi várható egyébként a közeljövőben, akár az Irán-Izrael közti konfliktussal kapcsolatban, akár a nukleáris programot tekintve?
Hát elemzők várakozásai kicsit mások, mint a politikusoké. Az elemzők várakozásai az, hogy a térség minden országa, beleértve most jelenleg a két fő konfliktusos országot, Izraelt és Iránt, abban érdekelt, hogy ne eszkalálódjon a helyzet, de a térség többi országa is még inkább mindent elkövetnek, hogy elkerüljék a fejük fölött zajló eszkalációt. Ugye azért ne felejtsük el, hogy Irán és Izrael között nem olyan könnyű háborút vívni, hiszen nincsen közös határuk, sőt több ország választja őket el egymástól. Igazából nincsenek területi követelések. Igazából elég nehéz megmondani, hogy most a másikkal szemben mit akarunk. Az elrettentés, ami viszont rettenetesen fontos, az elrettentésen túl. És a külső, a térségben jelenlévő külső államok is nagyon határozottan az eszkalációval szemben foglalnak állást, és hát nagyon sokan, nem csak az arab világban, nem csak az iszlám világban, még azt is hozzáteszik, hogy ráadásul ez elvonja a figyelmet a gázai háborúról, Izrael gázai háborújáról. Tehát ez egy többszörösen összetett probléma.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanárával, a Világgazdasági Intézet munkatársával, N. Rózsa Erzsébettel Berla Attila beszélgetett. A hírek után azonnal folytatjuk az e heti reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. Várom vissza Önöket!